Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben, vagy bármikor az interneten hallgatják a műsorunkat. A mai vendégemet már is bemutatom, Topor Tünde. Szerintem akinek valami kapcsolata van képzőművészet, ez ismeri a nevét, elég régóta úgy benne van a közepében annak, ami Magyarországon a képzőművészeti szcénát illeti. Nagyon-nagyon régóta foglalkozol képekkel, művészettel. Nem magad készíted ezeket a műveket, tudomásom szerint, bár az is lehet, hogy titokban otthon festeget.
Volt már rá példa.
Komolyan? Akkor majd erről is beszélhetünk.
Jaj, nem.
Azt nem, titkol. Nem. Viszont az, hogy a képekhez valami módon rendkívüli affinitással rendelkezel, az nagyon régóta kiderült már. Egyébként művészettörténésszel beszélgetek elsősorban. Galéria szervezéshez is nagyon jól ért. Azt olvastam, hogy amikor egész kicsi gyerek voltál, akkor nagyon féltél, vagy nagyon megijedtél egy képtől, azt hiszem, a nagymamádék lakásában. Egy Jézust ábrázoló kép, az borzalommal töltött el, és ez nagyon mély nyomokat is hagyott benned. Azt gondoltam, hogy hát, hogyha annak bizonyításául, hogy azért nem is olyan rossz, hogyha festők festenek, próbáltál meg ellen érveket találni egy életen át, egész mostanáig, és még most is.
Azért igaziból ennek a teljesen szokványos szentképnek, amit egyébként nemrég fedeztem fel, egy régi magyar filmben, sajnos most nem jut eszembe a címe, de minden esetre egy börtönből szabad, frissen szabadult férj albérleti szobájába lógott egy ugyanilyen Jézus kép az ágy fölött, és igaziból nem az történt, hogy ettől borzadtam volna, hanem hogy valahogy annyira hideg volt, vagy olyan nyomasztó, hogy nem is annyira a festményekhez, mint inkább a valláshoz való viszonyt határozta meg.
Egy vallásos családban nevelkedtél
egyébként? Teljesen normál szinten vallásos családban, ráadásul evangélikus családban, úgyhogy ezzel nem volt semmilyen különös, hogy is mondjam, probléma.
Tehát nem az volt benne, hogy ahogy ezt mondani szokták, az istenfélés az beépült volna a gyerekkorodtól kezdve a gondolkodásodba.
Nem. És ráadásul a festmények szempontjából az is nagyon érdekes, hogy a szüleim kaptak a helyi doktorbácsitól nász ajándékul egy nagyon szép tavaszi virágzó fát is. Tehát a mi szobánkban, igen, egy festményt. A mi szobánkban az lógott az ágy fölött, úgyhogy minimum ambivalens a viszonyom így a festészethez, meg ahhoz, hogy ez mit tud sugározni egy-egy kép.
De azért az, hogy képekkel foglalkoz, ezek szerint mégiscsak már ott a gyerekkori lakásban beépült, és kitaláltál Winkler Nóra barátnőddel együtt egy olyan műfajt, ami nem is tudom, hogy létezik-e másút, nagyon bírom, olyasmi, mint amikor két nő főz együtt. A televízió műsorokban vannak ilyenek, hogy ráragadnak az emberek, mert annyira jó fejmódon csinálják, hogy úgy beszólnak egymásnak, de ne annyi paradicsomot tegyél vele, de a hagymát jobban vágd fel. Na ez az finom. Kicsit így ketten értékelitek a éppen elérhető képzőművészeti kiállításokat, alkotásokat, információkat, és azokat úgy átadjátok a közönségnek olyan módon, hogy szerintem nagyon sokan elkezdték jobban érteni a művészetet. Ez szándék is volt, vagy egyszerűen csak élvezetből csináljátok?
Ez abszolút, élvezetből csináljuk, de abszolút alapszándék volt. Tehát ez kifejezetten akkor, amikor az első közös tárlatvezetésünket tartottuk, már az is olyan volt, hogy abszolút az volt a szándék, hogy valahogy közvetíteni tudjuk a közönség felé. Én egyébként népművelés szakra is jártam,
igen.
Tehát onnan is jön egy ilyen ambíció.
Hogy műveld a népet.
Igen, igen, tehát nem annyira, tehát ez egy ilyen elég hülye kifejezés, hogy művelje az ember a népet, tehát a népművelés maga. Igen,
van.
Igen. De kifejezetten az, hogy tehát maga a lapkiadás is publikálás közzététel, tehát kifejezetten azért az az ambíció, az eleve bennem volt, és a Nórában is, hogy hozzáférhetővé tenni olyan dolgokat, amikről tudjuk, hogy nehezen hozzáférhetőek, hogyha valaki nem foglalkozott vele, nem tanulta, stb. És ezt szeretnénk azért olyan formában csinálni, ami a közönséget is szórakoztatja, de minket is.
Amiért most hívtalak, Tünde, pedig réges-régóta ismerjük is egymást, meg figyelem is, amit csinálsz. Sőt, volt egy egész rövid periódus a televízióban, amikor együtt is dolgoztunk egy Kultúrember című műsorban.
Igen, igen, igen.
De
igen.
Ez nagyon régen volt. Azért hívtalak most, mert nagy örömömre megkaptál szerintem egy kiváló díjat, nem minden
díjó.
Én
is nagyon büszke vagyok.
Azt úgy hívják, ezt a főváros adja, az a neve, hogy Pro Cultura Urbis, tehát a város kultúrájáért, és én tényleg azt gondolom, hogy ez neked nagyon járt, mind a hármatoknak, akik kaptátok, mert kapott ilyet a Itott Műhely vezetője, Finta László is, és kapott ilyet Balassa Péter is, aki a cirkomozit vezeti. Tehát olyan emberek kapták, és te ezek között nagyon is ott vagy, akik valamit adnak Budapest kultúrára éhes közönségének, nem is akármit. Na, de ezt azért mondtam, hogy gratulálja neked itt most.
Köszönöm szépen.
Is. Meg, hogy elmagyarázzuk, hogy az kicsit, most nagyon hülyén fog hangozni, ne, hogy valami nagy képviségnek vett, de én nekem is ez a szándékom, azt hiszem, úgy belülről ez mozgat, hogy amit lehet, azt átadjam azoknak, mondjuk a klubrádió hallgatóinak ez esetben, amit már én megtanultam, vagy megtapasztaltam, vagy látok, vagy hallok, és te ugyanezt csinálod. Az Árt magazin azért a fő tevékenységed, ugye azt hoztátok létre.
Igen, igen, és ebben a díjban egyébként, még ezt hagyd tegyem hozzá, az is egy ilyen alapkövetelmény, vagy alapvetés, hogy olyan dolgok kapják, amik magánkezdeményezésből jöttek létre, és itt mindenféleképpen szeretném köszönetemet kifejezni annak, aki az Art magazint eleve tulajdonképpen kitaposta annak idején, és ez az Enspach Gábor, és hozzácsatlakoztunk mi a Nórával 20-sok évvel ezelőtt.
20-sok éve van.
Jó,
már
nem 20-sok, hanem 20, mondjuk 2. egy. Igen. Jó, szóval
na, az Árt magazin létrejött erről, akkor viszont beszéljünk, mert nem véletlen, hogy ez így szóba került. Tényleg ez most a fő tevékenységed, ugye?
Igen, igen, igen.
Egy olyan lap, ami egyrészt még sose volt olyan, nézem, olvasom, figyelem, hogy ne lett volna benne valami halálosan érdekes új dolog. Azon kívül meg egy egészen más stílusú, szemléletmódú, művészeti újság, mint amihez hozzászoktunk, szóval nem egy ilyen óvatos, vigyázó, távolságtartó, hanem úgy belevisz minket abba, amit meg akarunk ismerni. Na, mesélj, hogy jött ez létre?
Egyébként pont ebből a szándékból indítatva jött létre, hogy 2003-ban jött ki az első szám, amikor még volt a Műcsarnokban, Budapest Art Contemporary, tehát volt, akkor indult egy ilyen újfajta művészeti vásár is, ami nem csak régit mutatott be, hanem kortársat is. Tulajdonképpen egy nagyon jó hangulatú dolog volt, mert összehozta a szakmát, akik akkor még azért úgy szanaszét voltak, vagy egyáltalán egy csomó galéria még el sem indult, tehát igen, egy ilyen nagyon forrongó légkör volt. És azt lehetett látni, ekkoriban volt a Szépművészeti Múzeumban a Monet kiállítás is, ahol sorbáltak az emberek, amit Geskó Judit rendezett, hogy bejussanak a Szépművészeti Múzeumban, azért az eddig nem volt jellemző, hogy ezért verekedtek, mert banánért sorbáltak a gyerekkoromban, de biztos, hogy nem múzeumban jutásért. Szóval volt egy olyan légkör, amikor felmerült az, hogy mindenképpen jó lenne valami olyan újságot kiadni, ami nem csak a szakmának szól. Mert azért a az addigi újságok, akkor már volt az új művészet, volt a balkon, elsősorban a szakmát célozták meg, és akkor mi szerettünk volna egy ilyen vidámabb, tulajdonképpen a magyar narancs újságírói nyelvezetét megújító ambícióval, hogy mi is kicsit megújítsuk azt a nyelvezetet, amivel a művészetről lehet beszélni. Ezzel az ambícióval indultunk, meg azzal is, hogy valamennyire a műkereskedelmi változásokat, forrongásokat, az, hogy mindenféleképpen volt egy szemléleti váltás az egész piacon is, vagy az egész múzeumi közegben, hogy ennek legyen valami tere. Úgyhogy ez volt a
nyitás. Most egy ilyen magazint elindítani, az persze elég komoly financiális hátteret követel, és hogyha Enspach Gábor ebbe akkor beszállt, nagyon bátran tette ezt, mert fogalma se lehetett, hogy mennyire van erre vevőközönség. Akkor nem lehetett ismerni ezt a típusú piacot még, hogy érdekli-e valóban az embereket az, hogy mit írnak egy éppen aktuális kiállításról.
Hát igen, mi azzal az illúzióval indultunk, hogy az embereket érdekli, az éppen induló magángalériák meg majd finanszírozni fogják, ez nem így lett.
Hanem miből tudtátok
fenntartani? Az elején nagyon-nagyon nagy segítség volt az, hogy a Szerencsejáték RT az
akkor
beállt mögénk.
Nem a kormány mögé állt.
Persze,
be.
Még 2010 előtt járunk, hogy beállt e mögé, és minden egyes lapszámnak megvették a hátoldalát. Oh. Egy ilyen rendes, nem kedvezményes, meg nem a nem tudom, a kitalált árnak a 25%-ának a 2%-áért, hanem a rendes akkori papíron felvezetett áron. Megvették a hátoldalt, és akkor is néha már pályáztunk az NKA-hoz, hol kaptunk pénzt, hol nem.
Az is akkor még úgy igazán létezett az NKA, voltak olyan kollégiumai, vagy kuratóriumai.
Más formában létezett egyébként.
Amelyek ilyesmivel foglalkoztak, művészeti lapokkal.
Hát, mi most is kapunk az NKA-tól pénzt.
Látod, én milyen negatív ember vagyok. Úgy tudtam, hogy ez már megszűn.
Sőt, el kell mondanom, hogy akkoriban az induláskor még azért bizalmára volt az NKA, és nagyon kis halványan csordogáltak az NKA pénzek hozzánk.
És most jön rendesen?
Azt most sem mondom, hogy ömlik, de minden esetre a legutóbbi támogatás az 3 évre szólt, és ez a legfontosabb az ilyen támogatásoknál egyébként, hogy legalább valamennyire tervezhető legyen a munkád.
Persze.
Tehát, hogy lásd azt, hogy nem kell fél évente ezzel foglalkozni, hanem egyébként így is kell, mert hozzá kell szereznünk egyéb pénzeket is, de azért az mindenféleképpen jó, hogyha van egy ilyen alap.
Például akkor, hogyha maradjunk még egy kicsit az Art magazinnál, mert abból elég sok mindent megtudhatunk róla, a Topor Tündéről is, hogy van, minden évben csináltok olyat, de lehet, hogy többször is egy évben, hogy mik voltak a legnagyobb élményeitek, kultúrás élményeitek, és akkor annyira jópofán válogattok, mindenki másként persze, van, mikor összeér, és ugyanarra gondol a szerkesztőségből néhány ember, de a megközelítési mód az mindig más, sok mindent elmond arról is, aki írja. De ezt hogy csináltok? Leültök, és akkor, mint a kártyajátékban, hogy odaraktok egy kártyát, hogy na nekem ez tetszett a legjobban, a párizsi kiállítás, vagy a Lajta Béla, vagy nem tudom én melyik.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és rá is világít arra, hogy változott meg ez alatt a 21-22 év alatt is az, amit szerkesztőségi életnek nevezünk. Mert akkor, amikor indult a lap, akkor még állandóan együtt voltunk egy légtérben, de még a grafikussal is, és a mindenkivel, és egy légtérben dőltek el a dolgok, úgyhogy több órát töltött el az ember, a másik társaságában, ott íródtak
hányan
a cikkek.
Hányan szerkesztettétek akkor?
A legelején 3-an, tehát a Gábor, a Nóra és én. És aztán utána, amikor ők... Tehát tulajdonképpen mindenki, a Nóra is és a Gábor is más feladatokat talált magának. Én nekem meg nagyon feküdt ez a tevékenység. És akkor utána munkatársak jöttek, munkatársak mentek, egyébként mindig valami szuper helyre, és szinte az összes munkatársal nagyon jó viszonyban vagyunk, visszadolgoznak. Amikor a karácsonyi bulijaink vannak, akkor visszahívjuk a régieket is, szóval csak egy ilyen idilli képet tudok erről a részéről festeni. A másik része a szerkesztőségi élet, az viszont már a Covid előtt is mi inkább egy coworking irodában dolgoztunk, ami úgy néz ki, hogy egy munkahelyet bérelt az Art magazin.
Ez most nagy divat lett egy idő óta.
Igen. Hát mert nagyon költséghatékony. Mm. Tehát egyetlen egy asztalnál ült az Art magazin szíve lelke, aki az ügyeit intézte, Tormási Anita. Azóta is ő viszi ezt a részét, és mi, hogyha szerkesztőségi ülést akartunk tartani, akkor kibéreltük a tárgyalót 1-2 órára, és ott összeültünk. Ez nagyon szuper volt. A Covid után ez sincs, tehát a Covid óta mindenki otthonról dolgozik, és amikor össze akarunk ülni, akkor vagy különböző múzeumokba megyünk, és megnézzük az adott kiállítást, és utána a büfében megbeszéljük a látottakat, meg a aktuális dolgokat, vagy pedig egy kávézóba ülünk be, és ott történik ugyanez. Ez csak akkor nagyon fájdalmas tulajdonképpen, hogy nincs egy ilyen állandó hely és egy ilyen pezsgő szerkesztőségi élet, amikor mondjuk jönnének a gyakornokok,
mert azok
és akkor
is vannak?
Tudod, igen, volt egy nagyon szuper gyakornoki programunk
nevelni
is.
Nevelni is akarsz ezek szerint új embereket magad mögé állítani.
A mostani egyetlen szerkesztő munkatársam, ő most ugyan Hollandiából dolgozik velem együtt, ő a gyakornokunk volt, tehát ő
nálad
abból
tanulta meg a szakmát ezek szerint.
Hát nem teljesen, a Képzőművészeti Egyetem elmélet szakán is, de a gyakorlati részét és a kifejezetten a lapszerkesztésre koncentráló részét, azt szerintem mondhatjuk, hogy igen.
Mennyiben érzed úgy, hogy az, amit te csinálsz, vagy amit ti csináltok az Art magazinban, az a klasszikus műkritikával azonos dolog, vagy sokkal inkább távol akarjátok ettől tartani magatokat, és senkit sem befolyásolni, csak a saját gondolataitokat közvetíteni?
Na hát ez is egy nagyon komplex dolog. Egyrészt a műkritika, mint olyan, hogyha ezzel a szóval írjuk le, hogy kritika, az mostanra egy kicsit olyan féllábú bicebóca dolog lett. De már csak azért is, mert nagyon nehéz egy olyan közös platformot megtalálni, ahol mindenki tud mindenről, mindenki ugyan, hogy mondjam, tudja, hogy a másik mire gondol. Úgyhogy mi inkább arra szorítkozunk, hogy a kritikai megnyilvánulás csak akkor van, amikor ennek tényleg van jelentősége, és van egy alapja. Tehát tényleg lehet tudni, hogy mindenki ugyanonnan indul, és érti, hogy miről beszélünk.
Mondjuk egy nagy kiállítás a Szépművészetiben, igen, ahol ma is sorba állnak, az biztos, hogy bekerül az Art magazinba, és arról készül
esetleg,
klasszikus kritika.
Esetleg kritikai szempontú ismertetés.
Igen.
Azért a mi ambíciónk az leginkább a közvetítés és az ismertetés, tehát a művek leírása és valahogy közel hozása. Ez inkább a kortárs művek esetében van, a potenciális közönséghez. Tehát ez, én azt gondolom, hogy arra megvannak, vagy legalábbis megvoltak a más fórumok, hogy mondjuk intézménykritika hangot kapjon, nagyon fáj, hogy az Art portál megszűnt, és annak most például ez a funkciója így szétszóródott. Ez mindig nagyon fontos egyébként, hogy legyen egy olyan csatorna, hogy az ember tudja, hogy ha arra megy, akkor mit kap.
És most nincs ilyen.
Nincs.
Ez borzasztó nagy nincs hiány. Tehát nekem
ez a
például
része, ez fájdalmas.
Igen. Kulturális újságírói létemet.
Igen, tehát az Art magazin online felületén mi próbálunk tudósítani arról, hogy milyen, ott is van egy ezt nézd rovat, ahol, ami nekünk tetszik, fontos, számunkra fontos, azt a közönség elé tárjuk, de az egész Art magazin a nyomtatottnak is, és az online-nak is azért leginkább az ambíciója, hogy egy olyan közegben, ahol a művészeti oktatás problémáira most nem szeretnék kitérni, arról, hogy megszűnt a művészettörténet tanítások. Még amikor volt, akkor is azért nagyon nagy hátrányban volt ez a művészeti ág, teszem azt az irodalomhoz. De akár a zenéhez, tehát még az énekzene órája se olyan sok van embereknek, de valahogy az mégis elfogadott, hogy emberek kiállnak a színpadra, és kiabálva énekelnek verssorokat, és ezen nem ütközik meg annyi ember, mint amikor mondjuk lát egy kortárs művet, és akkor jönnek azok a az értetlen, vagy kifejezetten ellenséges megnyilvánulások.
Ez is elvileg a ti feladatoktok lehetne, vagy lenne, és tartjátok is annak, hogy erről beszéljetek.
Ez a fő feladatunk,
ez a
igen.
Fő feladatotok. Itt átveszitek akkor az oktatás ügytől azt, amit őtőlük elvettek. Azt akarod mondani.
Hát ehhez képest nagyon szerény ez közeinkkel, igen. Tehát ez...
Egy tragédia egyébként, ha ebbe belegondolunk, hogy ez kiesik a mai gyerekek életéből, és
hogy mennyire helyzethez kötött az, hogy ki jut hozzá ezekhez a nagyon szórakoztató, és nagyon építő, meg nagyon jó dolgokhoz, ami a művészet, mert szuper múzeum pedagógiai foglalkozások vannak Pesten, és vidéki múzeumokban is. De mondjuk, hogyha arra gondolunk, hogy van valaki, aki egy faluban nő föl, akkor vagy pedig egy olyan középiskolába jár, ahol mondjuk nincs egy olyan múzeum, ahol ambicionálják, vagy nincs is olyan gyűjtemény esetleg, ahol egyáltalán művészetpedagógiai foglalkozást nagyon jó csinálni, akkor az kiesik ebből az egészből, az hogy jut hozzá ahhoz, hogy ezt élvezni tudja. Szóval itt azért a művészet és demokrácia viszonya is tos.
Az Art magazin valami módon összeköti a művészeti ágokat, tehát az úgy mondanám, egy összművészeti magazin, nem csak képzőművészeti, de talán a legnagyobb hangsúlyt a képzőművészetre helyezi, és nem csak a magyarországira, hanem főleg nem csak a budapestire, hanem külföldieket is megismerünk, a legtávolabbiakat is, úgyhogy...
Meg régit is, nem csak kortársat.
És nem csak kortársat. Na jó, de te hogy kerültél ebbe bele? Mert az, hogy féltél a Jézusképtől, az nem elég magyarázat. Hát biztos, hogy történtek olyan dolgokat a gyerekkorodban, vagy a fiatalkorodban, amik ehhez téged elvezettek.
Hát biztos, hogy az is közrejátszott, hogy jó tanuló voltam, és a mamám tanítónő, és ugyanabban az iskolában tanított, ahova én jártam, szóval nem lehetett nem jó tanulónak lenni.
Ez hol volt vidéken?
Pilis nevű, nem a Pilis hegység, tehát nem a...
Ez egy község.
Most már város, nem igen, már rég, több éve város
most
már.
Most megsértettem a Pilisedet.
Nem,
ezzel,
nem egyébként, mert még továbbra is, hogy is mondjam, még továbbra is azért inkább községhez hasonlít, mint városhoz, azért ezt remélem nem fognak megsértődni az otthoniak, de nincs kifejezetten városi jellege, és ezért nagyon hálás is vagyok annak a pályaválasztási tanácsadó néninek, aki egy nagyon helyes nő volt, tehát nem is néni volt, hanem Boglárka néninek kellett ugye 8. koromban hívni őt, aki azt javasolta az anyukámnak, hogy nem Monóra vagy Ceglédre menjek középiskolába, ami sokkal közelebb volt, és nem olyan hosszú vonatút, hanem Budapestre jöjjek.
De miért javasolta ezt? Mert olyan okos kislánynak látott?
Ja, ezt
talált
remélem.
Benned igen, valamit, igen, amiről már konkrétan tudta is, hogy merre
szerintem,
felé kéne
szerintem
menne?
Azt látta, hogy van anyag, amit jól lehet fejleszteni, hiszen akkor már azért jó sokat olvastam, meg nagyon jó volt a Pilisi iskola egyébként, tényleg, tehát már ott is tanulmányi versenyek, stb. Tehát ezért is egyébként bármelyik középiskolába jelentkezhettem, mert fel kellett, hogy vegyenek, mert tanulmányi versenyt nyertem.
Tehát és miből nyertél tanulmányi?
Magyar irodalomból.
Az nem merült fel, hogy ilyesmivel foglalkozz?
De nagyon sokáig. Tehát az, hogy képzőművészet lesz ebből, az csak az egyetemen dőlt el.
Tehát először a bölcsészkaron
magyar... Én a bölcsészkaron magyar történelemszakra mentem, de csak azért mentem történelemszakra, mert nem indítottak népművelés szakot abban az évben. De aztán kiderült, hogy annyira ügyesen csinálták, hogy felvettek fiúkat, népművelés szakra, csak azok elmentek egy évre katonára, és visszajöttek arra, hogy nincs népművelés, nem indult népművelés szakos csoport, úgyhogy akkor mégis indítottak, És én fel is vettem a népművelést akkor, mert hát vidéki lány, Budapest, akkor ez egy ilyen...
Hát meg a tanítás, mint olyan, az közel volt hozzád anyukád révén.
Igen, meg a népművelés az olyan, a népművelés szak az olyan jó komplex szaknak tűnt, tehát ott mindent lehetett tanulni.
Apukád egyébként mivel foglalkozott?
Apukám, tehát ő a Volánnál dolgozott, és onnan is ment nyugdíjba, és aztán utána, amikor már lehetett így vállalkozni, akkor ő buszokat üzemeltetett, és az iskolásokat hordta úszni, meg tehát ez kapcsolódott tulajdonképpen az anyukámnak a tevékenységéhez.
És akkor onnan jártál Budapestre naponta, vagy itt laktál?
Onnan jártam. Egy óra, és tulajdonképpen azért jelentkeztem a Radnóti gimnáziumba, mert az szuperül, két villamos megállóval elérhető volt a Rákosváros, tehát a nyugatitól egyel.
Tehát az elég kemény lehetett neked az gyerekkorodban.
Az ott gyűlölöm az állomásokat, utazni, a vonatokat, a szeles, húzatos, hideg, borzalmas.
Hánykor
fény.
Hánykor keltél kislányként?
Hát 5:30.
És hányra értél haza? 8:00 este?
Hát nem, ez az érdekes, hogy ugye a gimnáziumnak annak még hamar vége volt, de hogyha bármilyen szakkör, esti program, színház, bármi volt, akkor nem tudtam hazamenni, vagy pedig volt olyan is, hogy hazamentem, visszajöttem még egyszer, az még nem volt olyan nagyon jó.
És akkor hova mentél?
Kérlek volt szépen, a Szépművészeti Múzeumban mentem, és hogyha így a képzőművészettel kapcsolatos ilyen korai borzongató élmények szóba jöhetnek, akkor még ki volt állítva a múmia a Szépművészeti Múzeumban.
Az egyiptomi részlegben.
Igen, és én gimnáziumban még nem a képeket néztem, hanem a múmia. Az vonzott,
az
egész. Az
borzasztott a legjobban, de muszáj volt közelről látni.
Igen, igen, tehát kifejezetten volt egy ilyen nagyon-nagyon érdekes érzés, tehát azért az, hogy valaki történész, akár művészet, akármilyen, az mindenféleképpen feltételez valami viszonyt, vagy hogy úgy érdekli a múlt, és valahogy az úgy foglalkoztatja, hogy régen is éltek emberek, azok is csináltak valamit, stb. De az, hogy egy olyan nagyon régen élt ember ott van veled egy légtérbe, az azért én rám nagy hatással volt. Na.
Topor Tündével beszélgetek a Dobszerdában, művészettörténésszel, népművelővel, újságfőszerkesztővel, az Árt magazin az övé, és hát egy olyan emberrel, akinek nagyon fontos, hogy sokan tudjanak sok-sok jó dologról, ami a művészet közelében történik. Amikor a múmiától egy kicsit messzebb, már följebb mentél az emeleteken a Szépművészeti Múzeumban, ott volt egy csomó gyönyörű festmény a falakon. Én emlékszem, hogy egy miatt Anna Bertha, volt egy holland, egy németalföldi festő, a nevére nem emlékszem, mert nem volt olyan nagyon híres, egy ilyen kismester lehetett, egy család, a folyosón volt kinn a kép. Egy család áll szemben, nem emlékszel arra? És egy kutya, egy ilyen agár van a család előtt, ott hever. És nem tudom miért, az annyira megragadott, hogy én ott megálltam, és nem azt mondja, hogy órákig, de állati sokáig nézegettem a ruhájukat. És úgy ezt gondolom, hogyha valaki így beleszeret a képzőművészetbe, az ilyesmi lehet.
Pontosan így van, hogy ilyesmi, és én szerintem, vagy az én számomra az nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsem el, hogy tehát hol vannak a belépési pontok, amikor valaki a képzőművészet felé tud megnyílni, vagy a képzőművészet nyílik meg az ő számára, hogy azok mindig valami, tehát azok nem a már a szakmai múlt után, tehát aki elfelejtette azt, hogy hogyan találkozott először képekkel, és már nagyon benne van abban, hogy ír róla, foglalkozik vele, stb., az nem biztos, hogy megtalálja azokat a pontokat, ahol a még kicsit kezdőbb képzőművészet rajongók, vagy szeretők ehhez viszonyulni tudnak. Hogy ezt ne felejtsem el, hogy mindig megmaradjon az, hogy hogy mivel lehet valahogy átkattintani, vagy mivel lehet ezt az érdeklődést valahogy így beindítani.
Igen, az ismerünk egy csomó olyan embert, és ez veszélyes dolog is, akik annyira körül vannak véve a képzőművészettel, pláne most, hogy már a kortárs képzőművészet is ilyen financiálisan is ennyire meg van emelve.
Erősödve.
És erősödve, igen. Tehát, hogy olyan emberek, akik ezzel tele vannak, és már nem is nagyon látnak ki belőle, lehet, hogy nem is a igazán értékes dolgokat nézik, csak az anyagilag elérhetően értékeseket. Ugye? Ez azért
van ilyen is, abszolút. Abszolút van, de én a szakmabelieken is nagyon, de ez tulajdonképpen megúszhatatlan, szóval, hogyha nagyon sokáig kizárólag szakmai közegben mozogsz, olyanokkal társalogsz, beszélsz erről, akik pont ugyanazon a szinten vannak, ugyanazokat olvassák, stb., akkor tényleg mi vinne rá arra, hogy mindig emlékeztesd magad arra, hogy mások, akik még nem tartanak itt, vagy egyáltalán nem ez az érdeklődésük fókuszában álló dolog, azok hogyan kapcsolódjanak. De ezt egyébként a zenészeken is látom. Van egy nagyon jó barátom, aki zongorista, és ő például mindig, amikor összeállítja az egyes koncertjének a programját, akkor én mindig így halálra váltam, mondom neki, hogy könyörgöm, ez nagyon nehéz program. Az, hogy a te fejedben ez gyönyörűen összeáll, hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz két emberek által soha nem hallott zenemű, az nem lesz egyértelmű, tehát a közönség nagy része nem fog tudni ezzel menni. És ugyanez van a képzőművészetben is sokszor. Hát
az irodalomban is sok mindenben van. Na akkor ellépve egy kicsit most már magától a kézbe vehető Árt magazin újságtól. Azért sok minden mást is csinálsz. Csináltál is annak idején, nem tudom, nem merült-e fel benned, hogy komolyabban televízió műsor készítésbe kezdj, mert csináltál egy időben, de komolyan is.
De hát egyrészt az túlzás, az teljesen túlzás, hogy én komolyan és rendesen csináltam volna.
Hanem csak úgy hobbiból vagy.
Én abba csak belecseppentem, és emlékszel, hogy volt még a Hang is elemér alatt a tévének egy ilyen szuper virágzó időszaka.
Hát akkor amikor, annyi kultúra volt, amely kifért a
és hogy olyanokat lukon. Hívtak be, akik abszolút még, szóval teljesen a tévéhez semmi közük nem volt, képzőművészeket, és mindenféle külsőst, és akkor volt a Freeze producer iroda, amit a Kopper Judit meg a Pálmai Katti csinált, és ők indították ezt a Kultúrember sorozatot is, meg volt egy Ádám fiai Éva lányai.
Meg volt egy olyan műrész.
Műrészt, igen. Rengeteg vicces dolog, ami most mind ilyen kincs lenne, hogyha az archívumból hozzá lehetne férni.
De nem lehet, sajnos.
Néha nagyon nehezen, ami megmaradt, és amikor nem vettek fel a Béta kazettára egy újabb adást, és letörölve az előzőt.
Igen.
Szóval van ebből még, de igaziból én soha nem voltam profi tévés.
De nem is akartál az lenni? Mert úgy láttam, hogy többször felbukkantál ezen a környéken.
Ez ebben a nagyon rövid csak időszakban akkor, volt, aha. És aztán, amikor a Hang is elmér után más lett a tévéelnök, akkor ez mind megszűnt, és
az
akkor
az
én Pünkösdi királyságom is megszűnt.
De bánod, mert érdekelt volna?
Utána érdekelt volna az, hogy már nem képernyősként, mert az abban valahogy soha nem éreztem igazán otthon magam.
Érdekes, de hogy pedig jól mutattál a képernyőn is.
Most láttam egyébként a Kultúr Bachmant, hogy eljutott hozzám, és az nagyon vicces és szórakoztató. Tehát
na látod.
Nagyon jó képek készültek valóban, de inkább olyan tévé. Tehát az lett volna jó, hogyha komplex képzőművészeti műsorokat lehetett volna csinálni. Akartam is, tehát valamennyi anyag el is készült egy nagy bánya művészetét bemutató filmből.
Ó, hát azért az elég
meg volt egy
lenne,
szuper ötletem, amit azóta is nagyon szeretnék, hogyha valahogy megvalósulhatna, és a Barki Gergely, aki rengeteget publikál az Art magazinban, és egyébként hallgattam a pénteki adást.
Ugye a Klubrádió Café Péntek című műsorát.
Igen, pontosan.
Ennek nagyon örülök.
Pontosan, és a Révai Ilka kiállításról szó van benne,
igen,
beszélgetsz a kurátorokkal, és nagyon érdekes, hogy például a Barki Gergely nyomozásai alapján derült ki, hogy a Kajdi Csaba Cilánál, akinek az Art magazin egy ilyen hatalmas felívelő korszakát köszönhette, hogy nála vannak a Révai Ilka fotók az ő családjánál, és egy hatalmas,
nem csak a fotók,
hosszú cikk,
hanem az ékszerek egy része.
Az ékszerek, és ez nálunk jelent meg először,
igen,
tehát a fotók
tudom,
is, Csilla meg az ékszerek is.
Csilla beszélt nálatok egy nagy interjúban.
Igen, nagyon-nagyon érdekes volt egyébként, és azt látni, hogy kapcsolódnak össze dolgok, és mi a magánéleti háttere egy-egy ilyen kiállításnak, vagy egy-egy ilyen felfedezésnek, az is nagyon érdekes volt.
A magazin szerkesztésén kívül podcastokat is készítek Nórával közösen.
Igen, igen.
És az abban...
Élet a képben ez a címe.
Élet a képben. Ott kiengeditek magatokból azokat a magánéleti gondolatokat is, amik akkor születnek, amikor egy-egy kiállítást, vagy egy-egy képet, vagy egy-egy bármilyen alkotást, tárgyat, épület vagy építészeti alkotást megmutattok hangban, és akkor tényleg az ember azt érzi, hogy ezt ti magatokénak érzitek, hogy én most a papírokat, amilyen ledobok innen az asztalról, tehát, hogy ezt magatokénak érzitek, és olyan módon tudjátok ezt közzétenni, hogy aki hallgatja, az is rettentő kíváncsi lesz. El kell rohanni oda megnézni azt a...
Hát
most pont
örülök,
a Lajta Bélát hallgattam, hogy ott mennyire el voltatok attól ragadtatva. Egyébként én is, nagyon érdekes kiállítás volt.
És egyébként a Lajta Béláról is eszembe jutott, meg ami most van kiállítása a Nemzeti Galériában, a Galimberti...
Igen.
Galimbertik, tehát igen, inkább Dénes Valéria és Galimberti Sándor művészetét bemutató kiállításon is, hogy mindig azt érzem, hogy úristen, erről filmet kellene csinálni, csak hogy szóval tévéműsort
látod,
kellett volna csinálni, és a Nagybánya is pont így jött, és ami meg az ilyen fő ötletem volt, az az, hogy ezek tulajdonképpen nyomozások, tehát itt a krimiszál, és volt is egy ilyen forgatókönyv tervem, hogy két lány nyomoz, mert emlékszel, volt egy ilyen regény, hogy a Modigliani botrány.
Igen. Hát
azt én imádtam, és ez volt a minta, hogy akkor itt is, hogy a magyar művészet történetnek az ilyen teljesen
titkokat
elfeledett, az egész 45 utáni időszakban lenyomott történeteit, részeit, Isten ilyen lehetne így kinyomozni. Hát ezt fel.
Miért?
Hát mert akkor tudod, amikor a Hankist kirúgták,
jó, most
akkor
nem a televízióra
utána sok-sok évig nem...
Tehát filmet lehetne ebből forgatni, vagy csinálni.
Hát, persze,
tűnde,
biztos
vannak
lehetne.
Vannak olyan barátaid, akik melléd állnának, nem lehet?
Hát nem tudom, sok műsor foglalkozott mostanában, itt a Klubrádióban is azzal megbeszélgetés, hogy hogyan tudnak filmet csinálni, tehát akár a legnézettebb magyar filmeket magukénak mondó rendezők is, úgyhogy nem hogy
jó,
mondjam.
Jó, értlek, természetesen, de azért
de
ezzel az ambíció
hallja,
nem kéne, hogy teljesen
szuper,
kukába kerüljön.
Szuper, szuper történetek vannak, amik kifejezetten a magyar képzőművészet történetéből megfilmesítésért sikoltoznak.
Egy kicsit próbálsz is kutatni ezek után, ha nem is film
de nem is
okán,
kell kutatni,
de...
ezek szembe jönnek. Tehát aki hát, kutat, az mondjuk a Barki Gergely,
igen,
vagy az a...
Ő megtalált olyan képeket, emlékszem, hogy azt hiszem, hogy egy Jézusom, egy nagyon híres festőnek a képét egy filmben felfedezte.
Berény Robert,
egy
az Berény is nálunk
Robertet,
jelent meg először.
Egy Berény Robertet megtalált egy
a Stuart
gyerekfilmben. Igen, Stuart a kisegérben. Valakinek a falán, és itt tudta meg, hogy létezik az a Berény Robert.
Elég vicces történet, de mondjuk ezt tényleg ez azért nagy részt nagy körben ismert már.
És ez nálatok jelent meg először,
igen,
tényleg?
Igen.
Tehát akkor arra vigyáztok, hogy ha valami jó történetet elkaptok, az gyorsan
azt
le
igen
kell írni.
Lecsapok rá.
Lecsapsz rá. Tehát van ugye a podcast, és akkor még vannak azt hiszem sétáitok is, hogy szoktatok tárlatot vezetni múzeumokban közösen. Ott mi történik? Én még ilyet nem tapasztaltam meg, de sokan mesélnek róla, és azt mondják, hogy nagyon élvezetes.
Az első ilyen közös tárlatvezetésünk a Winkler Nórával, az a Nemzeti Galériában volt, tényleg az is nagyon sok-sok évvel ezelőtt, körülbelül 15, amikor a Múzeumok Éjszakája programsorozat indult. És akkor felkértek minket egy kicsit olyan más szemléletű tárlatvezetésre, és arra gondoltunk, hogy végigmegyünk a Nemzeti Galéria állandó kiállításán, és megnézzük, hogy a magyar festők oda kitett képei milyen nőképről tanúskodnak. És akkor most is el lehet menni egyébként akár a Biedermeier kiállításra is, bár ott nem csak magyar festők képei vannak.
Ez most épp nemrég nyílt ez.
Igen, igen, az is most van. Jó, egy nagy Biedermeier kiállítás a Nemzeti Galériában. Tehát egyrészt a Biedermeier korból is, vagy kicsit később is, hogy a magyar festőknél, hát azért inkább ez az ilyen kis szende, ilyen kis piros arcú, kis nagyon-nagyon kettőt szólni se tudó lányok jelennek meg a festményeken, és aztán utána, amikor már a modernizmus van, akkor is valahogy szuperek a festmények, de az arc az mindig úgy olyan kis szája van festve a nőnek, tehát ott az a nagy bátorságot az arcnál úgy megakad. Uh-huh. Legalábbis ilyesmiket fedeztünk föl, vagy ezekre hívtuk föl a figyelmet, mert hogy Magyarországon a magyar festészetben abszolút hiányzik az a típus, ami mondjuk akár az osztrák festészetben is van, hogy, vagy a franciában ez a vamp. Uh-huh. Na hát ez a magyaroknál tényleg keresve, kutatva
se
találsz olyat. Hát ma már nincsen kis vampok, meg nem is festenek a festők, is mondjam, portrékat, vagy ilyeneket, nem? Szóval ez inkább így a...
Jó, nyilván,
19.
még a 20. eleje,
problematikája.
És akkor ez hogy van, hogy oda mentek a Nórával fölkészülendő, és jönnek a gondolatok, és az egyiktek oda ugrik a másik, az, hogy te figyelj, nézd már meg, ezek a nők mind egyformák. Vagy te figyelj, hát borzasztó, hogy milyen ruhákban ábrázolták a nőket a 19. század közepén. Ilyen? Tehát így működik ez? És akkor,
abszolút, ja,
tényleg,
ott beszélve.
Fedezzük fel az összeset.
Elmegyünk előtte, felkészülünk, és de annyira nem készülünk fel, hogy egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen szoros rendje lenne annak, hogy majd mit fogunk miután mondani, hanem tulajdonképpen beszélgetünk, vagy szóval az egyikünk mond valamit, a másiknak arról eszébe jut valami, és akkor így kapcsolódunk végig egymáshoz.
Sok mindenben egyetértetek? Vagy
sok
van azért
mindenben
sok
egyetértünk, és egy csomó mindent meg másképp látunk. A Nóra mindent sokkal pozitívabban lát, igyekszik úgy arra felé gondolkozni. És de ez nagyon inspiráló mind a kettőnk számára,
persze,
egyébként.
Persze. De akkor a vita is nyilván építő vita.
Abszolút.
Hogy
abszolút.
Meggyőzitek egymást a dolog ellentétéről, aztán aki akarja ezt, ennek hisz, aki akarja, annak hisz. Ha most egy kicsit belenézünk, belelapozunk a most éppen elérhető dolgokba, és most maradjunk akkor a Budapest határán belüli művészeti kiállítások, alkotások, újdonságok körében, akkor miket emelnél ki?
Hát rögtön kapcsolódnék.
Már mondtad a Réva Ilkát, azt én is ajánlom.
Figyelj, nagyon hálás leszek a Budapesttől kapott díjamért, mert akkor most a Budapest Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának a két kiállítását is tudnám mondani. Az egyik...
Országlilit.
Az Országlili, ami most nyílt nem régen. A másik pedig a Több Szálon című kiállítás, ami azért fantasztikus, mert a Kiscelli Múzeumnak van egy olyan sorozata, aminek az a címe, hogy Ki a raktárból. Uh-huh. Tehát ami azzal dolgozik, hogy miket gyűjtöd össze a Főváros Múzeuma, a Főváros Képtára, mi olyan feldolgozatlan, mármint hogy is mondjam, a közönség elétárás szempontjából feldolgozatlan mű sorakozik ott a raktár polcain, a falakon, stb. És ezeket pont ugyanazzal az ambícióval rakják ki, mint amivel mi dolgozunk az Art magazinban, hogy minden olyan adalékot, minden olyan tudás töbletet hozzáadni, ami valahogy kicsit megmagyarázza, hogy az a mű, miért pont olyan, miért pont abból készült, amiből készült.
És a többi, most van egy ilyen kiállítás, ami megint
ez ennek a sorozatnak egy újabb része, és ez textilműveket vesz ki a raktárukból. Olyan érdekes textilműveket, ami mondjuk van egy goblen, és egy építkezés.
Daruk és munkásokat, és
új kockaház, tehát lakótelep épül a goblenen. Tehát ez szerintem ez önmagában elképesztő.
Ez egy szociál alkotás.
Gyönyörű szép maga a műtárgy, de hát álmodban nem jutná eszedbe, nem, hogy valakinek egyszer eszébe juthatott egy építkezést
goblenbe szőni. Goblenbe. Ugorjunk hova?
Ugorhatunk a várba, ahol van ez a Biedermeier kiállítás, de ami a számunkra leginkább érdekes, az a Galimbertik című kiállítás.
Arról beszélj egy picit.
Azért a szívügyem.
Na, erre vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami ennyire megragadott benne.
Hát egyrészt maga a sztori.
Dénes Valéria és Galimberti.
Ez egy csodálatos, tehát ugye mindig azt nézi az ember az ilyen művészházasságoknál, hogy a leges, legnagyobb részben az van, hogy van a férfi, aki alkot, és a nő pedig
el van nyomva.
Alá teszi, amit kell, és hát lehet, hogy ő is festhet, mint mondjuk Modok Mária Czóbel Béla mellett, de ő az ágynemű tartóba teszi a műveit, és csak akkor fest, amikor Czóbel délután alszik egy kicsit. És itt viszont az történt, hogy egyrészt a Dénes Valéria idősebb, mint a Galimberti Sándor, 36 éves korában szült gyereket, de akkor is festenek együtt, dolgoznak, tehát teljesen egyenrangú párként működnek, és aztán ez is egy nagyon érdekes történet, hogy amikor az első világháború kitör, akkor ők éppen Franciaországban vannak, onnan el kell menekülniük, mert ellenséges államnak a polgárai, Hollandiába mennek, ott nagyon jól el vannak, csodálatos. És a legfantasztikusabb műveik, amiről most kiderült, hogy nem a férfi festette, hanem a nő, ott születnek, de akkor a Galimberti, aki egy olasz eredetű család, és Magyarország a választott hazájuk, ő nem bír ott maradni, mert úgy érzi, hogyha a választott hazája háborúban áll, akkor ő neki be kell vonulnia. És hazajönnek, és amikor Pécset a Galimberti a kiképzésen van, a katonai kiképzésen, akkor valami nyomorult szobába laknak a kisgyerekkel, és akkor nagyon meleg van, és háborús helyzet van, és a Dénes Valéria áll sorba a tűző napon kenyérért, vagy nem tudom miért, és akkor utána a hideg kútvízzel lehűti magát, tüdőgyulladást kap, meghal, és a férje meg rá két napra öngyilkos lesz, és a műcsarnok mögött a ligetben szíven lövi magát.
Borzasztó történet.
És ott marad a kisgyerek, a kis Márió. Uh-huh. De közben előtte az egész, tehát ahogy ők alkotnak, a levelek is ki vannak állítva, és fel is olvasnak belőlük a kiállításban. Az tényleg az egész dolog ilyen
nagyon megrendítő.
Megrázó, és közben meg példaértékű, tehát lehetett is, meg lehet is egyenrangú félként házasságban élni. Hát lehet, hogy csak ilyen rövid ideig, de minden esetre itt van egy ilyen, és hát fantasztikus művek születtek, tehát olyan művek, amik teljesen előzmény meg következmény nélküli a magyar művészetben. Igen, tehát, hogy ők ketten így mit hoztak létre, az egy ilyen nagyon...
Szóval ezek most a kedvenceid, amiket
ezek a kedvenceim, és nagyon tudom ajánlani mindenkinek, aki szeretne sokat olvasni. Van egy ilyen galéria és könyvesbolt, hogy ISBN. Na, ez a nevük, és ők a Baross utcában vannak, kiállításokat is szoktak csinálni, és ehhez kapcsolódva még most a Kapa Központban tudom ajánlani a fotós művészkönyvekből rendezett kiállítást, amit az ISBN galéria üzemeltetője. Szerintem egyébként egy következő prokultúra Urbis díjra ő lesz az esélyes, István Kobea, mert ő létrehozott egy ilyen fantasztikus képződményt, teljesen önerőből, ami mondom galéria, és olyan fantasztikus szakmai könyvesbolt, hogy mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el az ISBN galériába, a Baross utcába.
Nagyon jó volt, hogy itt volt Topor Tünde a mai Dobszerdában. Köszönöm. A műsorban Loboda István, Rózsahegyi Gábor, Král Kevin, Mátyus László és Lőrinc Csaba segített, valamint Csorba László. Köszönöm szépen az ő segítségét.
Én is nagyon köszönöm.
A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt, viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.